nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt a nagy mű, amelyben egy hazai popkulturális teljesítmény sikertörténetet járunk körül. Most Egressy Zoltán 1998. októberében bemutatott Portugál című darabjáról beszélgetünk. A Katona József Színház történetének legtöbbször játszott előadása 20 éven át ment teltházzal, összesen 423-szor láthatta a közönség. Az egy kitalált falu kocsmájában játszódó előadásról, annak kultikus sikeréről, a szerzővel és a főszereplő Masnit alakító Pelsőci Réka Jászai Maridias színésznővel beszélgetünk.
Nagy zenekaroknál lehet azt hallani, hogy adnak egy nagy koncertet, de azt az egy bizonyos számot követelik mindig. Ők már lehet, hogy írtak jobbat, játszanának jobbat, de azt az egyet mindig le kell játszani. Ti így vagytok egy kicsit a portugállal, hogy gyakorlatilag minden interjúban erről kell beszélni?
Nem.
Nem?
Többnyire.
Többnyire?
Hát többnyire, de hát azért nem feltétlenül csak. Hát azért a kérdezőn múlik például, hogy van-e annyira képbe, és van-e annyira tájékozott, hogy másról is kérdez.
De volt olyan, hogy untad? Tehát volt olyan élet szakasz, hogy azt mondtad, hogy ezt nem hiszem el, hogy állandóan a portugárok kérdezik.
Igen, volt olyan. Aztán azt untam, amikor azt kérdezték, hogy nem unom-e, hogy mindig a portugárról kell beszélni.
Jó, te lehet kérdezni a portugál kapcsán.
De nyugodtan.
Réka, neked volt olyan időszak, mert szerintem ez egy emblematikus szerep a te esetedben, nagyon.
Én engem ez sose irítál, ha a portugárról van szó. Mert így idejövet azért ezen gondolkodtam, de nincs nagyon mit gondolkodni róla, szóval ez a leghosszabban játszott szerepem, és igencsak meghatároz nagyon sok mindent, vagy nekem a portugál egy olyan előadás volt, amiben játszottam, ami szerintem nekem annyit ért, mint hogyha eljátszottam volna egy nagyon jó filmszerepet, amit az egész ország lát. Szóval nekem azért az ismertségemnek egy, vagy az, hogy a nézők szívében én hol vagyok, abban szerintem nagyon benne van a Masni.
A Masni.
Igen.
Hogy jött létre ez a darab? Ugye ez a második darabod, az első az a Revicki, amit nem is mutattak be akkor még.
Akkor nem. Szerencsére. 10 éve később mutatták be Szegeden, addigra 30 oldalt húztam belőle.
Jó, hogy az első nem sikerült annyira?
Hát úgy kicsit színház ellenes volt, vagy kicsit nehezen megvalósítható. Tehát egy főszereplő vitte végig az egész darabot, de hát ő minden jelenetben benne volt, és közben azzal nem foglalkoztam, hogy át kellene öltözni, eltelik 10 év, ilyesmit, ilyen apróságokkal. De aztán átdolgoztam, és utána színpadra kerültem el is.
Megmutattad a Revickét Radnóti Zsuzsának, ugye a Víg Színház ikonikus dramaturgiának, úgy, hogy ismerted őt? Tehát volt köztetek kapcsolat, vagy csak úgy ismerted?
Nem ismertem őt, kérdeztem, hogy mit kell csinálni, hogyha ír az ember egy színdarabot, és akkor mindenki azt mondta, hogy neki kell odaadni, mert ő foglalkozik fiatal drámaírokkal, Örkény István özvegye, a Víg Színház dramaturgia, és hát nagyon, nagyon kedves és szakmailag megkérdőjelezhetetlen tekintély. És akkor letettem neki a Víg Színház portán ezt a darabot azzal, hogy bár odaírtam a telefonszámomat, de gondoltam, hogy úgyse hív fel, és akkor felhívott. Aztán egy ösztöndíjat is intézett nekem Zsuzsa, és erre született a portugál.
Úgy, hogy te tulajdonképpen, ha jók a híreim, 10-11 hónapig nem nagyon fogtál bele?
Igen, ez az akkori új színháznak az ösztöndíje volt, tehát nem a mostani, hanem a régi új színházé, és 11. én mindig fölvettem havi 10.000 forintot. És a 11. hónapban jelezték, hogy na, akkor legközelebb, akkor még utoljára, akkor várnak engem, és akkor eszembe jutott, hogy esetleg le kéne adni valamit.
De abban hiszemben voltál, hogy ez úgy...
Nem, mert valahogy tologattam magam előtt, nem volt sok ötletem, és, de tudtam, hogy valamit muszáj csinálni, és akkor az utolsó hónapban született meg. És akkor tehát az új színháznak készült, az akkori új színháznak, Zsuzsa átkérte a Végszínházba, és aztán a Katonába került, egy ilyen furcsa útja volt, és nagyon szerencsés és jó útja.
No, és én is kérdeztem?
Sőt.
Hogy most egy hónap volt hátra, akkor hogy jött ez, hogy erről írsz? Én ezt nem is tudom.
Hogy miért erről? Hát azon gondolkodtam, hogy a Revicki tanulságai alapján, hogy lehetne kicsit jobban összezárni az embereket. Tehát egy helyszínen gondolkodtam először, és akkor eszembe jutott egy vidéki kocsma. Nem mintha én vidéken nőttem volna fel, Budapest belvárosában nőttem fel, de hát azért tudtam képzelni, vagy megjártam persze ilyen helyeken. És akkor elkezdtem gondolkodni, kik vannak ebben a kocsmában. Tehát magyarul nem a történet volt az, ami megszületett bennem, sőt az a legeslegutolsó volt, hanem a karakterek, a figurák, a személyiségek, akiket kitaláltam, a szereplőket, és akkor onnan már csak bele kell helyezni az a szituációba őket, és elkezdenek működni, mint tudod.
Igen, igen.
No de, hogy került a Víg Színház érintésével a Katonába ez a darab. Tehát nem annyira logikus mindez.
Szerintem gondolom a Zsuzsa bűne, nem?
Nagyon sok magyar darab megfordul a Víg Színházban, ami aztán mások kerül bemutatásra. Ez egy picit az átlagnál jobban állt, ki volt osztva, Hegedűs D. Géza rendezte volna, meg volt a szereposztás.
Tényleg?
Igen. És akkor állandóan tolódott ez a dolog őszről tavaszra, tavaszról őszre, akkor a következő évvel, akkor zavaros volt, hogy a Pesti Színház mutatja, vagy a házi színpad, és egyszer csak Zsuzsa ezt elunta, és ott ültem éppen a dramaturgián vele, és beszélgettünk a, nem tudom, erről, hogy akkor most mi lesz ezzel a darabban, és mondta, hogy én fölhívja a Zsámbéki Gábort, mit szólok hozzá? Hát, mit szólnék? Hát persze boldogan, ha végighallgatom a beszélgetésüket. Nem érte el, de aztán másnap visszahívta a Gábor, és akkor átküldte a darabot, és aztán továbbiakat már nem tudom, hogy hogy történt, de Zsuzsa adta oda a Zsámbéki Gábornak, aki pedig Lukács Andornak, és így.
Azt tudjuk, hogy hogy került Lukács Andorhoz?
Hát nyilván a Gáboron keresztül. Egyébként az Andor nem rendezett gyakran a Katonában, tehát hogy ő nem úgy rendezett, mint a Máté Gábor, aki majdnem minden évben, hanem az Andor így néha rendezett egy-egy darabot, tehát ilyen pár évente. És akkor gondolom megint fölmerült ez, hogy rendezzen valamit, és akkor igazából a legjobb kezekbe került.
Te azt mondtad, hogy te például nem tudtad volna így megrendezni, mint Lukács Andor? Nagyon dicséred őt minden interjúban.
Hát én szerintem a portugál sikere az a Zoli csodás anyaga és az Andor együttes munkája. Tehát én azt érzem, hogy az Andor annak annyira sok köze van ezekhez az esendő emberekhez, hogy ő igazán föl tudta ezt izzítani, azt a lehetőséget, amit a szöveg hordozott.
Mondasz egy példát, hogy megértsük mi nézők, és hogy milyen hozzáadott értéke volt, vagy színe?
Mondjuk a sátán.
Hát figurája. Igen, a sátán figurája. Én emlékszem, hogy az olvasó próbán a Zolinak, a Varga Zoli játszotta ugye a sátán csodálatosan, és azt hiszem több díjat is nyert érte. Hát nagyon meg volt bántódva, hogy most is kapott egy néma szerepet. És akkor az, hogy az egy ennyire tartalmas és ennyire fájdalmas szerep lett, hogy az hogy lett kidolgozva. Tehát ott az Andor szerintem minden szerepet magából csinált. Tehát, hogy minden szerepet valahogy úgy tudott mozgatni, hogy tulajdonképpen ő szerintem magában eljátszott minden szerepet, és mivel színész, ezért tudta, hogy tudja mozgatni a színészeket úgy, hogy ezek ne csak sematikus figurák legyenek, hanem hogy gazdagodjanak gesztusokkal. Tehát azért ennek az előadásnak szerintem az a gesztus nyelv, meg az is, ahogy kinéztünk, meg az, ahogy a sátán tényleg mozgott, meg ahogy a Szirtes Ági, ahogy mozgott, vagy a Bán Janinak a Bán Janisága, ahogy volt a legjobban ebbe a csipeszbe kiemelve, vagy a reteknek, tehát azért mindannyiunkban volt valami kis elrajzoltság.
Egyikőtök sem vidéki. Mind a ketten pestiek vagytok. Biztos nagyon dilettáns a kérdés, de íróként, színésznőként, ez egy nagyon nagy kihívás, egy teljesen más mikrokörnyezetbe helyezni egy alakítást, egy világot, egy játékot. A dialógusok nagyon erősek, ezt minden kritika kiemeli. Te pestiként honnan tudtad azt, hogy egy képzeletbeli falu kocsmatölpelékei, idült alkoholistái hogyan beszélgetnek egymással? Mi az ő szívfájdalmuk?
Hát először is nem, bizonyára nem ugyanúgy beszélgetnek, tehát az én foglalkozásom az, hogy tehát ne csak azt írja meg, ami velem történik, hanem mondjuk elképzeljek szituációkat, meg helyzeteket, tehát ez kösebb problémát nem okozott. Mondom, inkább a karakterek kitalálása, és persze nyelvvel való kitalálása, tehát mindenki máshogy beszél.
Na jó, de valahonnan ezeket mindent kreáltál, vagy azért voltak élményeid?
Voltak élmények, de senkiről nem mintáztam egy figurát se. Tehát mondjuk ez egy visznek sztereotíp dolog, hogy ki van egy kocsmában, nyilván van egy kocsmárostány, annak mondjuk van egy apja, van a helyi erős ember. Tehát ezek ilyen sztereotíp dolog, van a vicces, a csipesz, van aki csak ülés, a sátának üles viszik. Tehát ez nem a nagy dolog szerintem ezt kitalálni, és akkor jön az idegen a városból, és felbojdul minden. Tehát ez önmagában nem egy...
Ez egy alaphelyzet, alapséma. Nyilván a 8 alapsémából ez az egyik. Én nem tudom, hogy te Zoli milyennek, nagyon szeretett engem a Zoli kezdettől, de én az elején még nem voltam szerintem. Tehát nem lehetett, tehát ez a kérdésedre a válasz, hogy mint pesti, mint egy teljesen 5. kerületi felszabtéren felnőtt lány, hát nem éreztem, hogy pofán csap a szerep, tehát olyan értelemben, hogy nincsen vidék, igazi vidéki tapasztalatom, nem mordom ezt a zsigereimben. A nagymamám volt nekem egy, tehát neki ajánlottam magamban ezt a szerepet, mert ő volt, amikor a kamrában játszottunk, volt egy bicikli a színpadon, és arra úgy szálltam föl, ahogy falun szoktak, hogy tudod, valahogy a lábad máshogy van, tehát hogy így tudod, így hajtod, így ráállsz a pedára, így hajtod, és aztán így átemeled a lábad. Én nem tudok így biciklizni, de nagymamám mindig így szállt föl, és belőle meg a vidéki nyarakból próbáltam magamból előhozni valamiket, meg róla gondolkodva, és aztán évek teltek el, amíg rájöttem arra, hogy tulajdonképpen azért is vagyok nagyon hálás ezért a szerepért, azon kívül, hogy ennyi ideig játszottam, mert igazából azt éreztem, hogy tulajdonképpen én ilyen vagyok, mint ez a masni.
Hogy érted?
Hogy nem a vidékisége az alapvető ennek a lánynak, hanem ez a lelkülete. Tehát, hogy ahogy ő tulajdonképpen vár arra, hogy valaki őt elvigye, vagy elrabolja, és elhiszi azt, és álmodozik, és elvágyódik, és utána nem viszi el senki.
Te azt érezted, hogy ez hasonlít hozzád?
Igazából rájöttem, hogy soha nem osztottak rám ilyen szerepeket. Ugye a katonában általában mindig karakter szerepeket játszottam, legtöbbször. Alanyi szerepeket nem annyira. És igazából, ahogy így mentek az évek, egyre inkább rájöttem, hogy nagyon tudok beszélni magamról ezen a szerepen keresztül. És valahogy nagyon az, amikor már nem kellett azon gondolkodni, hogy mit kell csinálni, tehát az már teljesen a vérem volt, hogy mikor nyomom a szódát, veszem elő a poharat, törlöm le a pultot, vagy az asztalt, vagy bármit, akkor tulajdonképpen ezen a szerepen keresztül tapasztaltam meg először azt a színészi létezést, és azt a többiekkel való kapcsolódást, aminek azóta is a fogja vagyok. Tehát azt a mámort, amikor az ember létezik, mert már nem gondolkodik, hanem csak érez. Vagy tehát gondolkodik, de nem kontrollál, hanem tud létezni. Igen, mert a keretek azok biztonságosak, és azon belül szabadon lehet lenni.
Még egy mondat erejéig térjünk vissza Radnóti Zsuzsára. Lehet, hogy egy kicsit neki is írtad, nevezetesen, hogy ha már oda adtam neki ezt a darabot, és a Revicki kapcsán nem azt mondta, hogy azt a mindenit neki, akkor majd a második az olyan legyen?
Amikor a portugál próbái folytak, arra emlékszem, hogy beszélgettem, és mondta, hogy Zoltán, készüljön fel, hogy maga nem lesz a kritikusok nagy kedvence. És mondtam, hogy miért? Mert nem ők találták ki magát. Tehát úgy gondolta, hogy jövök a semmiből, a katona mutat be, hát ezzel majd nem tudnak mit kezdeni.
Pláne úgy, hogy a második darabod egyből a katonába bemutatásra kerül. Igaza lett?
Megedződtem nagyon hamar, mert mindez egyik első kritika az retteltes volt egyébként, nem tudom, emlékszel-e? Nem, nagyon helyes, nem emlékszem. De aztán hát általában jókat írtak, de hát, hogy mondjam, igazából nem, azt nem akarom mondani, hogy nem foglalkoztam a kritikával soha, mert ez nem igaz, mert aki mindenki azt mondja, hogy nem érdekel a kritika, ez természetesen nem igaz, és elolvastam mindent, meg elolvasok, amihez hozzájutok, de semmilyen módon nem befolyásolt, tehát nem rengetett meg, tehát hogyha nagyon dicsértek, akkor sem gondoltam többet erről a dologról, és hogyha szítták, akkor sem kevesebbet. Tehát azt hiszem, hogy van egy mércém, ez sem csak a portugálra vonatkozik, és ha én jóba vagyok azzal, amit kiadok a kezemből, akkor szinte mindegy, hogy mit mondanak róla.
De azért nem számítottunk erre, vagy mi színészek nem számítottunk erre.
Hát erre én sem számítottam.
Tehát igazából próbáltunk egy darabot az Andorral, én színészként azt éreztem, hogy az Ónodi Eszter mennyivel jobb szerepet próbál a katonába, és én csak ide szorultam a kamrába.
Tehát jó, mert hogy először ez a kamrába lett
ez
bemutatva,
a kamrában
és pár évvel később került a nagy színpadra.
Igen, és akkor nagyon jó volt a próba, tehát Andorral tényleg csodálatos volt próbálni, és akkor eljöttek megnézni a Zsámbéki Máté Gábor a darabot, és hát ugye egy kac nem volt, tehát sem
el sem mosolyodtak.
El sem mosolyodtak, tehát én arra emlékszem, hogy némán nézték, majd utána mondták, hogy nagyon sok színészi erénye van ennek a darabnak, és akkor hát így ott ültünk, hogy hát jó, hát. És másnap bejött a közönség, és onnantól kezdve, tehát az olyan eufórikus volt azonnal a közönség, hogy az egy hihetetlen élmény volt. Nem tudom, én erre emlékszem, kritikákra egyáltalán nem, mert mi olyan boldogok voltunk, hogy az elmondhatatlan.
Lengyel Ferenc konkrétan azt mondta, hogy a főpróba környékén azt gondoltátok, hogy ebből lehet, hogy bukás lesz.
Igen, tehát azért, mert a Zsámbékék olyan, hát ők nyilván a magas művészet, meg valamilyen művészi elitizmus jegyében azért azt gondolták, hogy azért ez egyel könnyebb ez a történet, mint amikkel ők szeretnek foglalkozni, és hát aztán tényleg az, ezt lehet mondani, hogy a Katona arany tojás tojó tyúkjának hívták a portugált, és igazából, ha én nem öregszem ki, akkor még ma is játszhat. Tehát,
ezen múlt, ezért ért véget? Hát mert úgy nem, gondoltad, hogy...
Nem hiszem, hogy csak emiatt, de hát azért figyelj, 44 éves voltam, tehát azért... De hát azért gondolhatom, hogy szingli a masni, tehát... 25 is, 25 is meg vagyok, vagy 24 is meg vagyok, nem tudom, most el is vörösödtem. 24 is meg vagyok, hát persze, de egy idő után ezt már nem mondtam, tehát 25. 15 év után, vagy 10 év után már ezt nem mondtam, tehát ezt kihagytam, de hát azért egyre, szerintem egyre jobb voltam, de egyre öregebb is, szóval azért...
Te magad is jelezted, hogy ez már...
Hát én néha aggódtam, már egyszer volt, hogy mondtam, hogy szerintem ez már nagyon kellemetlen. Én állandóan attól féltem, hogy a nézők föl fognak sikítani, hogy most már azért. És aztán utána, tehát amikor fölmerült, tehát ugye én így mondtam, hogy hát ez már lehet, hogy szerződtetéskor, hogy hát ez már lehet, hogy már hogy szabad-e nekem még ezt játszani, meg azért úgy célozgattak is, hogy azért a kollégák, nem akik a Portugálban voltak, hanem amúgy, de amikor az fölmerült, hogy hogy én helyettem oda valaki beugrik, és hogy akkor vagy leveszik, akkor olyan pánikba, olyan volt, mint hogy az egyik lábamtól akarnának megszabadítani. Szóval olyan állapotba kerültem, hogy azonnal visszaszívtam, és akkor még szerintem mentünk még, nem tudom mennyi. Tehát én meghaltam volna, ezt elveszik tőlem.
Miért?
Mert az az enyém. Tehát én azt éreztem, hogy ez az én szerepem, és én ezt nem adom oda senkinek. Tehát mindenféle létezik, de ez nem. Hát ez szó nem lehet róla. Tehát...
Például a Mocskákba, nem tudom én, tudom. Adják át a szerepet évtizedek
itt
óta.
Itt is lehetett volna, szóval nagyon sok nálam fiatalabb lány volt már a színházban, de nem, hát ez nem. Azt érezem, vagy most is azt érzem, hogy ez szó nem lehet róla. Tehát az nem.
Ha rajtad múlik, akkor még folytatódik?
Hát nem múlt rajtam, persze, ez nem volt kérdés.
Na, de a rajtad múlik.
Hogy ne folytatódott, ha persze.
Hát mit a vírus?
Nem kellett volna cserélni, Réka.
Igen, egyébként arról beszéltünk még az Andorral, hogy meg kéne csinálni azt, hogy egy ilyen öregek otthonában végén, tehát hogy az egész falu népe az egy ilyen helyi aranyhíd öregek otthonában
aranyalkony.
Van. Aranyalkony, vagy nem tudom mi, és akkor ott vannak a színészek. Meg. Igen, ott minden színész ott van, és akkor Masni is. Masni vezeti ezt a...
Hát, hogy az nem merült föl, hogy legyen folytatása? Én párszor már ezt javasoltam
Zolinak. Volt róla, de mindig fölmerült. De
ez állandóan. Hogy visszatér Portugál, vagy Bece ugyanabba a faluba, és mi történik? Már odaptálva a mostani kornyelvet és történéseket.
Állandóan fölmerült, szóval de olyan csodálatos volt, hogy tényleg velem is bármi történt. Tehát olyan jó volt, hogyha nem is kaptam olyan színészi feladatokat, amik jók lettek volna, hogy ez mindig egy ilyen fix pont volt, hogy, és az olyan adrenalin és öröm löket volt ezt mindig játszani, hogy az eszméletlen.
Te nem szeretnél folytatást.
Ja, hogy megírni a folytatást.
Igen, igen.
Ez nagyon komolyan fölmerült bennem egyébként, nem azért, mert le akarok rombolni valamit, mert hogy ez veszély meg lenne, hanem hogy komolyan belegondolni, hogy 20, még 30 évek és mi van ezekkel az emberekkel. Létezik-e ez a kocsma még? Ott
nincs, nem létezik.
Ki él egyáltalán, ki nincs már életben ezek az a szereplők közül? Masni ott csapol-e, vagy Lisszabonba éppen, vagy egyáltalán kivel mi történt. Ez lehet ezen gondolkodni, de vagy elhesegettem magamtól.
De miért?
Hát mindig valami mást írtam, mással foglalkoztam.
Nem úgy van, hogy az embernek van egy nagyon nagy sikere, akkor mindig mérlegre teszi azt, hogy meg tudja azt közelíteni, hogy meg tudja haladni, mert hogy az összehasonlítás a szükségszerű egy
ilyen. Nem, ez a része nem érdekes. Ez ugyanolyan dolog, mint az én műnemváltásom, tehát ez sokáig csak színdarabokat írtam, és amikor elkezdtem prózát írni, akkor ezt ugyanúgy megkérdezték, hogy ó, hát most az egy bejáratott dolog, már nekem a színdarabírás nem veszélyes dolog, most egy más területre átnyergelni, de ez nem nagyon érdekel azért ezen a szinten.
Závoda Pál ugyanitt azt mondta, hogy ő eléggé valószínűleg gondolja, hogy nem lesz nagyobb sikere, mint a Jadvigával. Én meglepődtem, hogy ezt ő így kimeri jelenteni. Szerinted te fogsz még hatóerő, siker, bemutatószám tekintetében nagyobbat érni, mint
hát
ez?
Tehát érdekes módon a Sóska Sőrtkumpi című darabom az tovább ment, több évig, és több előadás volt belőle, mint a portugálból.
Csak de azt hiszem, hogy 100 előadás volt körülbelül, mármint a portugálból bemutató alapján.
Jó, hogy hány darab, hány színház mutatta be.
Igen.
Igen, nagyon sok, de Sóskából is egyébként.
Ezt nem játszották.
Hát mert ezt 2000-ben mutatták be a Budapesti Kamaraszínházba, és aztán átkerült a József Attilába, és még egy-két évvel ezelőttig azt játszotta ugyanaz a szereposztás. Igen, igen. Arról kevesebb szó esett. Egyébként pedig az, hogy most nagyobbat szól, vagy nagyobb siker lesz, ezt természetesen nem tudom, ezt se lehetett sejteni. Tehát azért az, hogy nekem valaki azt mondja, hogy 20 évig megy a Katona József Színházban, az én álmaim színházában ez a darab ezekkel a színészekkel, annak körülbelül annyi esélyben volt, mint a nem tudom, hogy egy Teve száll először a Marsra, vagy hogy a Felcsút mondjuk a bajnoki
Annál
egy picit nagyobb valószínűbb volt, de nem sokkal. Uh-huh. Szóval ezt nem lehet kiszámítani, és nem is lehet úgy nekiállni semminek, hogy na most írok egy még nagyobb sikert.
Persze.
Azt is kimered jelenteni, hogy szerinted írtál jobb darabot, mint a portugál? Ha jól számoltam, 20 darabod van.
Én nem tudom megítélni, én szerintem ügyesebb darabot írtam, tehát ez viszonylag korai darab. A pályafutásom az a második színdarab, amit írtam, és utána 10-valamennyit írtam, majdnem 20-at, lehet, hogy van, amit már kicsit ügyesebben, profibban írtam, de hogy minek milyen hatása, hol kerül színpadra.
Például, a te ízlésed szerint hányban van benne a 20-ban? Mondjuk top 5-ös?
Hát figyelj, a gyerekeidet most elkezded itt rangsorolni, az egy nehéz dolog.
Hogy ezek olyanok, mint a gyerekek?
Hát ez, hogy olyanok. Hát és az ember szurkol a sorsukért, és akkor van, aki jobb sorsa lesz, van, akinek kevésbé szerencsés, azért itt a szerencse is nagyon fontos faktor volt.
Itt melyik volt az igazán nagy mázli faktor?
Hát mondjuk az, hogy a Katona mutatta be, mert hogyha én
szerencse?
Azt szoktam, mert szerencsében hiszek a véletlenben, nem. Ez úgy jó, nem? Tehát mondjuk úgy, hogy biztos így kellett lennie. De azért szerencsés volt természetesen. Én dolgoztam vidéki színházaknál irodalmi vezetőként, meg dramaturgként, és azok a darabok, amiket akkor írtam, akkor nyilván azoknak a színházaknak adtam. Hogyha az ősbemutató vidéki színházban volt, ott azt gondolom, ez kizár dolog, hogy aztán Pestre kerüljön, bemutassa egy pesti színház, hiszen mindenki ősbemutatót akar. Azokat a darabokat nem is nagyon ismerik. Bemutatták mindegyiket, és ott a helyi szinten sikeresek voltak, más darabjaim is, de meg hát volt, amiket Budapesten mutattak be, azok elkerültek vidéki színházakba. Ahol vidéken volt az ősbemutató, azok nem kerültek-e Budapestre. De hogy most jobban vannak-e megírva, ügyesebben van-e szerkesztve, azt nem tudom. Jó csillagzat alatt született a portugál, mint darab, és mint előadás is. Hát minden darabnak, minden előadásnak megvan a sorsa, ez egy szerencsés történet.
Meg talán az is, ha egyáltalán létezik a szerencse, egy komoly faktor, hogy Radnóti Zsuzsa volt, aki ezt azért lobbizta.
Igen, igen, azért mondom, hogy ez minden szegmensében. Ez
mert te nem vagy egy ilyen jó önmenedzserű típus, ugye?
Nem.
Tehát, hogyha ez rajtad múlik, te nem kezdesz el telefonálgatni, hogy van itt
nem,
ilyen
szerintem
darab.
Ott megálltam volna, hogy elküldtem Zsuzsának, és akkor legyen, ami...
De én egyébként játszottam a Zolinak a 400 című darabjába, és az első rendezésemet is a Zoli írta. Tehát amit a Kolibri Színházban a Fafaj a tengerész, ami egy Popeye történet, azt ő, sőt, neki köszönhetem, hogy én elkezdtem rendezni.
Ha már azt mondtad, hogy a premiéren azonnal lehetett érezni.
Főpróbán is.
Rájöttetek-e arra ennyi idő alatt nyilván? Mi hat ilyen elementárisan? Mitől siker? Mi a hatásmechanizmus ennek a darabnak, amitől én azt hiszem kétszer vagy háromszor láttam, és még vissza is néztem? Tehát valamitől nekem is nagyon emblematikus lett. Tudok idézni belőle, és volt olyan élethelyzet, amikor tudtam idézni belőle, mert fontos mondatok vannak benne. De mitől hat ez az egész ennyire?
Nekem az az elméletem, hogy a kollektív tudatunkban ez a magyar vidék, ez benne van, és ez nyilván nem a mixáti és nem a móricci magyar vidék, hanem ez a 60-as évektől napjainkig lévő szocializmusban érlelődött magyar vidék, ez szerintem benne van a nézőben. Mindenki volt egy ilyen kocsmában, mindenki látott ilyen embereket, mindenkinek van egy sátán képe, meg egy Jucika képe, sok ilyen ember ment körülöttünk, vagy akár a retek, akár a csipesz, akár maga a kocsmárosan, ugye Csúlya Imre csodálatos alakítása. Tehát egyszerűen ráismertek a nézők, és nagyon örültek, hogy tehát igazából a nevetés az ez a ráismerés is, meg hát a nagyon jó, elképesztő, sziporkázó párbeszédek és mondatok. Én azt gondolom, hogy ezért. Tehát nem a történet nem a történet. Tehát én azt gondolom, hogy én mindig azt éreztem, vagy sokáig éreztem azt, hogy én egy ürügy vagyok tulajdonképpen ahhoz, hogy ezek a figurák, mert az én szerepem az egy ürügy ahhoz, hogy ezek a figurák kibontakozhassanak és megmutatódjanak.
Ez biztosan így van, aztán nem akarom én elvenni Zoli kenyerét, hogy itt megoldó képletekkel éljek. Az én szememben az a pont, amit ő lesz hat, az pont Réka szerepe, hiszen szerintem ő a főszereplő, és én arra jutottam, hogy mindannyiunkban ott van, a kevés lépés híján megcsináljuk, és nem csináljuk meg. És nagyon kevés híja van annak, hogy mosni elmenjen, és megváltozzon az élete, de végső soron marad.
Igen.
És mindenki életében van egy ilyen, amikor nagyon kevésen múlott, hogy hatalmas fordulatot vegyen az élete, adott esetben évekig várt arra a lehetőségre, gyávosságból, teszetoszaságból, tétovaságból, a körülmények különböző folyamánya miatt végül is mégis bal sikerül lett ez a próbálkozás. És ez nagyon megfacsarja az ember szívét, amikor belegondol a saját ezüstérmébe, vagy nem tudom, minek nevezzem mindezt.
De ez igazából lehet, hogy ez is nagyon ilyen magyar specifikus. Ez a majdnem megtörténik.
Ez a majdnem megtörténik. Meg az ez van. Tehát amikor megkérdezi tőled, Bece, hogy jó-e itt neked, ez van, mondod válaszként. Tehát itt élek. És nagyon sokan így élik végig az életüket. Nem is gondolnak bele, hogy van alternatíva. Lehetne mással, máshogy jobban. Ezt kapta osztályrészül, ebből próbálja meg kihozni a maximumot. De nem akarom elvenni az író szerepét, biztos eredeti meglátásod van, mint az enyém. Szerinted mitől hatott ez ennyire?
Hát most elmondtátok a lényeget, de hát nagyon fontos a helyszín szerintem, azt szeretik az emberek. A humor nagyon fontos, a műfaj az egésznek, a színészi játék, ez az érzékenység, a fájdalom, amiről most beszéltél, ami mindenki számára ismerős, ez a nem sikerülés, ami engem szokott érdekelni íróként bármilyen műfajban, vagy műnemben.
Hogy miért nem sikerül?
Igen, a nem sikerülés, tehát a majdnem. Töröcsik például.
Töröcsik András, igen.
Igen, róla se írtam volna könyvet, hogyha sikeres, ha minden sikerült volna neked, nem érdekelt volna annyira.
Tehát a csorbaság érdekel.
Igen.
Meg azért az is olyan érdekes, hogy én azért mindig azt gondoltam, hogy azért ebbe a Becébe, vagy az ő történetébe azért ott magadról is beszéltél.
Szerintem mindenki szerep. Minden keresztül beszéltem magamról, persze ez így van. Hát ezért nagyon egyszerű lenne a képlet, hogy annak jön a budapesti ember, és akkor ő a normális, ugye a többiekhez képest, hogy nem olyan furcsa figura, de hát aztán gyáván elkullok természetesen, úgyhogy miért írtam volna magamról.
De te egy portugálmániás vagy.
Igen, de ez érdekes módon, ez nem függ össze ez a két dolog egymással, bármilyen furcsa. Tehát, hogy itt a portugálmániámból ezt a saudade dolgot, meg ezt a portugál monologot, ezt beépítettem, de egyébként ez egy más területe az életemnek.
De nem volt bátorságod neked se kiköltözni, vagy kimenni hosszú távon Lisszabonba?
De hát ez föl sem merül.
Hát egy interjúban például, figyelj, akkor nézd át az interjúkat, mert mi azért föltérképeztük. Te azt mondod, hogy gyáva vagyok kimenni, mindig gondolkodom rajta, lehet, hogy ez egy megvalósulatlan álom lesz, de jó lenne Lisszabonba élni.
De lehet, hogy én ezt szeretem, ezt a nyavajgást, ezt, jaj, nem mentem ki Lisszabonba, nem is akartam, de nem mentem.
Hát mint a kocsmáros csúly, amikor az egész életében egy néger, vagy egy színes bőrű hölgyre.
Csodálatos. Tényleg, ezt már nem hangozhatna ma el.
Bizony.
Úristen, az milyen volt? Úristen, az milyen volt? Ugye, az minden előadáson.
Mondjuk el, hát ha valaki nem látta, ti jobban elmeséledek a történet, hogy mire fut ki ez a hát, poén.
De azt hiszem, hogy a Bece kérdezi, nem? Mi az, amit a legjobb az életben?
Hát miután elmegy a felesége a Becenek,
ja, igen, akkor.
Éppen össze van zavarodva, mert ott maradt veled, de most csak nem tudom, mi van.
És akkor ez nagyon hosszan belegondol. Hogy
valami hát álma egy, csak volt.
Valami álma csak volt.
Sokáig.
Hát, egy néger nő, az jó lett volna. Csodálatos volt.
És mit tett érte?
Hát vártam, hogy bejöjjön, igen. De nem jött be.
Igen. Szerintem ez is egy drámai.
Igen, ez is egy ilyen, igen, ez is erről szól.
Voltak szerepátvételek, tehát nem mindig ugyanaz a színész játszotta végig ezt a 20 évet, de például Csúlya Imre, aki nem tagja a társulatnak, kinek volt az ötlete?
Szerintem Máté Gábornak volt az ötlete, nekem az az élményem, hogy ez az ő ötlete volt, hogy neki kéne játszani.
Az olvasópról bemutatkoztak be Andorral egymásnak.
Igen, szóval szerintem a Máté volt, de nem akarom, de nem akarok hülyeséget mondani, és nem is gondolkodtam ezen, de most ez nagyon erősen ez jött, hogy szerintem ő ajánlotta.
Mert teli találat volt.
Teli találat volt, és tulajdonképpen nyilván ez és az Üvegtigris az, ami aztán az Imrének az egész pályáját meghatározta onnantól kezdve. Csodálatos volt az Imre. Az is csodálatos volt ebben a 20 évben, hogy mennyi minden történt velünk. Tehát, hogy azért 20 év alatt az embernek az életében is nagyon sok minden történik.
Ennek köszönhetően máshogy is játszottátok?
Persze, nyilván ezek bele, meg az Andor minden felújító próbán kitalált azért új dolgokat, új feladatokat, de az, hogy igazából az emberen átszűrődik a játékon az az élettapasztalat, ami végigmegy. Én emlékszem rá, hogy tényleg emlékszem arra, hogy amikor már nem tudom hány éve játszottuk, és akkor emlékszem arra, hogy lejött a pont akkor is valamilyen számforduló volt, nem tudom, 100., és akkor, ahogy a Zsámbéki Gábor mondjuk megölelt a takarásban, de az is, hogy a kollégákkal mennyi minden történt, és ezeket mindegyütt vészeltük át, jó és rossz dolgokat.
Van is valamifajta cinkosság e között?
Abszolút, szerintem ez minket örökké összeköt. Igen, ez persze, ez biztos. Tehát, hogy nekünk közünk van egymáshoz. Tehát én most az Imrével ugye azóta nem annyira találkozom, de amikor találkozunk, akkor ez ott van, ez a portugál.
Igaz az, hogy sírtál, mikor levették?
Hát az nem kifejezés, szóval az kellemetlen is volt. Annyira zokogtam, hát ez már, szóval zokogtam, na. Nehéz volt, pedig én nem szoktam bánni, ha leveszünk egy előadást, tehát azt gondolom, hogy az előadásunk ez a sors, hogy le kell venni, de azért 20 év az kemény. Tehát de annyi mindenen kísért keresztül ez a szerep, hogy ott nem nagyon tudtam magamat moderálni.
Ez a színpadon történt?
Igen, hát a Tapsrendben.
Amikor tudtad, hogy utoljára?
Igen, tehát nem, hát végig játszottam, és hát a végén, amikor a Tapsrend volt, akkor nagyon sírtam, nagyon-nagyon. Tehát ilyen megállíthatatlanul.
Igaz, hogy meg se néztél más feldolgozást, mert hogy neked ez a portugál?
Abszolút nem. Azért mondjuk a Balsai Mónit megnéztem volna, mert őt nagyon imádom, de nem láttam mást, nem. Most a filmet szeretném újra nézni, mert akkor még nagyon fiatal voltam.
De te más nem csak, hogy nem tudsz elképzelni a katonába, most nekint meg se nézed máshol.
Hát nem vagyok rá kíváncsi, nem mondom őszintén. Tehát, hogy azt érzem, hogy a portugál az a miénk. Tehát borzasztó.
József Attila Színházban nem nézted meg.
Nem néztem meg, pedig azt a Feri miatt meg kellett volna néznem.
Ferenc rendezte a két reteket.
Igen.
Alkítja. Igen. Te mondjuk, ugye 100-at mondtunk, körülbelül 100 feldolgozása van. Hányra mondod azt, hogy brilliáns, és hányra mondod azt, hogy ez nem olyan nagy baj? Nem lett volna nagy baj, ha nem készül el.
Hát vannak olyanok, amire azt mondom, hogy nem lett volna nagy baj, ha nem készül el. Itt a tragikomédia kapcsán merül ez fel, tehát nem konkrétan színészi játék, hanem az egésznek az összhatása, meg a stílusa, vagy az ízlésbeli problémák miatt. Hát most így nem tudom így számszerűsíteni, voltak nagyon jó portugálok, de hát abszolút ez
kizártnak
a...
tartom, de...
Például most a legutóbbin, például szó volt a masni szereplő, és úgy emlegették neked, hogy az ősmasni, így játsz, az ősmasni, úgy játsz.
Hát olyan érdekes, hogy még Erdélyből is hallottam, hogy ezt megnézték, vagy hogy... Tehát igen, hogy, igen. Hogy igen, tehát ez nagyon ér, hogy a masni, az ősmasni.
Hát én azt olvastam valahol, de most már óvatos vagyok itt, hogy mi mindent lehet találni az interneten, hogy összeverekedtek a jegypénztárnál egyszer egy portugál jegyért.
Volt ilyen, igen.
Hát ilyet én nem hallottam, pláne művészszínház esetén, lehet, hogy egy, nem tudom én, aréna koncert kapcsán, de hogy egy művészszínház előadás.
Hát a kezdetben ugye a Kamrában volt az előadás, és ott kellett az egy kis időbig, ez így elterjedt, meg ilyen őrület lett, hogy nem lehet jegyet kapni rá, és akkor sokan azért léptek be baráti körbe, azt hiszem, hogy
vagy akkor, ilyen, hogy akkor hamarabb kapjanak.
És akkor még akkor aztán, amikor átvittek a nagyszínházba, ott gondolom könnyebb volt egyhez jutni, de ott sem volt nagyon egyszerű, de a kamránál igen.
Hát igen, a kamrában 100 néző fér, ugye a katonában 230, azt hiszem, nem?
Több,
nem tudom, soha nem tudom, nem hogy tudom. Hány nézőnk van, hány hely, de hát a katonában többet játszottuk tulajdonképpen, és tényleg végig telt házzal, tehát ott nem volt probléma.
Én azt hiszem, hogy 5 év után ment át a nagyszínházba.
Nem, sokkal hamarabb.
Először ilyen kísérleti jelleggel.
Igen, egyszer egy ilyen évad végén játszottunk belőle egy blokkot, és igen, akkor igen, aztán igen. Ott ragadtunk.
Az a te esetedben sokszor előkerül, hogy szerinted kezdetben mellékszereplő volt Masni, mondtad egy interjúban. Zoli, arra a kérdésre, hogy ki a kedvenc szereplője, vagy ki a főszereplő, én vele értek egyet, Masni. Tehát te ugyanazt gondolod, mint én, hogy ez a darab elsősorban ennek az epicentruma Masni, ugye?
Hát a Masni tragédiája, igen, igen. A maradás. Meg hát ez, hát és igen, nem tudom ezt mikor nyilatkoztam, már megvolt a bemutató, gondolom, igen. De valószínűleg rég akarja.
Remélem.
De hát ez a, igen, ez az öntudatos, tiszta szívű, naív, de nem úgy naív figura, akit én elképzeltem, hogy ezt így megcsinálta tökéletesen, hát igen. Bár a többiek is persze.
Én összegyűjtöttem pár befejezést.
Micsodát?
Pár befejezést. Volt, aki úgy csinálta, hogy Masni némán ül a kocsmába. Volt, ja. Ahol zokogott, volt, ahogy kacagott, és volt, hogy táncra kelt, de olyanról is tudok, ahol fölvágta az erejét.
Igen, hát szöveg ugye nincs már akkor, és akkor a rendező azt csinál, amit akar.
Jé.
Igen, volt ilyen.
Egészen sokfajta értelmezése. Lehet, hogy érdemes megnézni egyébként.
Igen. Hát igen, nálunk én ezt bírtam, hogy ezt ettem, azt a pörköltet, hogy ott ette a pörköltet a Masni nálunk.
A kinyúlt pulóverében.
Igen, a kinyúlt barna pulóverbe, és aztán így a... Emlékszem a kenyérre, mindig a finom pörköltre, amit a Tóth Judit adott. Volt egy előadás, amiben egyszer volt egy ilyen, amikor a Tóth Judit, ugye, aki csodálatos asszisztense volt ennek az előadásnak, és nem rakta be a konyakot. És hát ugye be, a Csúlya Imre mondta, hogy mindegy, majd ő ezt kijavítja, és akkor mondta, hogy bejött a nem tudom, hogy a feleség, vagy melyik szere mondta, hogy ő konyakot kér, és azt mondta, hogy vodka van. És azt hitte az Imre, hogy ezzel megoldja, de utána kiderült, hogy még hatszor hangzik el a konyak. És emlékszem, hogy hát az kész volt. Tehát ott meghaltunk a nevetést.
Volt sok olyan, amikor annyira nevettetek, hogy
hát igazából volt egy pont, ami fixen nagyon veszélyes volt, az, amikor a Jucika meg a Retek beszélgetnek.
Szirtesági
és Lengyel Feri. És hogy ott, ahogy állnan félreérti a Szirtesági, amiket a Feri mond, és hát ott a Feri nagyon nehezen nézte az Ágit, és aztán az Ági is nagyon nehezen nézte a Ferit, szóval az ott mindig egy veszélyes pont volt. De máshol nem azért. Volt, amikor egyszer ez a ragacs, a légyfogó teljesen beleragadt az Imrébe, és alig bírt kigajajodni belőle, tehát ilyenek voltak.
Hát én nagy portugál rajongó voltam, vagyok és leszek. Ennyit tudtam tenni, hogy hát a kilobbizzuk Zoliból a folytatást, ez már legyen az ő felelőssége. Szerintem sokan néznénk.
Én szívesen eljátszanám. Igen? Hát persze.
De más nem játszhatja, csak
te. Ne, csak én. Először.
Akkor ez deal. Számok kérhető. Jó, hogy itt voltatok. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Pelsőci Réka és Egresi Zoltán után Gabnai Katalin kritikus egyetemi tanár segít megfejteni az előadás sikertörténetét.
A portugálra vígjátékként szokás gondolni, legalábbis nagyon sok helyen találni ilyesfajta meghatározást. Szerintem azért ezerszer több és mélyebb rétege van mindennek.
Hát ennek azért a pontosabb meghatározása a tragikomédia. Mindenképpen. De hát végül is egy igazi jó vígjátéka is akkor tud hatni, hogyha vannak olyan pillanatok, amikor az ember legszívesebben elsírná magát. És ebben vannak olyan pillanatok.
Mi itt a tragédia ön szerint? Tehát mitől édesbús mindez?
Hát az édest azt most levenném, mert azért nem egy cukrozott valami ez. Hát, hogy mi hat benne ránk, mi hatott akkor 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és mi hat még most is. Kedves szerzőm, Thomas Mann mondta, hogy az érzés megbocsátani valót keres, különben unatkozva másfele fordul. És itt van mit megbocsátani ebben a darabban. A fő fájdalom, ugye azt ezerszer leírták akkor is, amikor följött rakétaként ez a darab, és azóta már nemzedékek nevelődtek rajta. A hontalanság. Tehát nem csak az elvágyódás, hanem éppen most, hogy itten végig gondoltam, hogy nekem mit jelent ez a darab. Nem csak az elvágyódás, amikor az ember szeretne elmenni Portugáliába, vagy más ismeretlen eddig be nem járt tájakra. Szerintem ez egy bianco honvágy. Valahol otthon lenni a világban. És ezt nyögjük azóta is, hogy aztán Bece hol tart pillanatnyilag, azt nem tudni. De egy biztos, tehát, hogy az a fájdalom, amikor az ember nem jó itt, Isten, nem jó, nem jó, elmenni, de közben meg nem tudom, hogy elég jó vagyok-e én ahhoz, hogy majd ottankint mi lesz velem. Tehát ez a legnagyobb fájdalom, az elvágyódás és a kiszakadás lehetetlensége, hogy nem biztos, hogy meg lehet szabadulni ettől a katyvasztól, amit voltunk szívesek összehozni.
Megszabadulni ettől a katyvasztól és a saját életünk szabta korlátoktól, mert hogy az én felismerésem, hogy talán Becin kívül senki nem képes, vagy nem elég bátor, hogy változtasson.
Igen, mert hát nagyon keveset ismernek önmagukból is, meg a világból is nagyon keveset. Ugye a Kocsmáros a nagyszerű súlya mondja, hogy életében először ő csak Pesten volt, de az is elég volt neki. Nem munkál bennük, nem munkál a többiekben, a mozdulhatnék. Na, de gondoljuk, hogy itt van ez a rettenetes retek, Lengyel Ferenc fantasztikus alakításában, akiben az az egyetlen ember, akiben a gonosz munkál. Nem a mehetnék, hanem az üthetnék. Tehát a hatalomvágynak egy olyan rossz formája mozgatja ezt az embert, amit a többiek egyszerűen eltűrnek, vagy lelegyintenek.
Azt mondta, hogy miért szólt ekkorát. Picit, csak pár mondat erejéig. Tudjuk jelezni, vagy felskiccelni, hogy milyen színházi iskolába, hangulatba, közegbe érkezett a portugál. Mi volt akkora divatos, mondjuk a Katona József Színházban, vagy Budapesten, amihez képest ez nagyot szólt?
Ezt most nem tudnám így pontosan darabra megmondani, de az biztos, hogy az adott kor Magyarországa nem volt ilyen módon jelen a színházban. Se Pesten, se vidéken. Ellenben most végig kellett, hogy gondoljam, hogy vajon a magyar színház történetben volt-e ilyesmi? És tudja, mi jutott eszembe? Hát hiszen volt itt egy Csokonai Karnyóné, és aki emlékszik ugye a rokokónak erre a borzasztó vad diák színjátékára, ami úgy szintén majdnem, hogy egy kocsmába játszódik, hát az is egy bót, ugye a Karnyónénak a bótja, ahol a falubeliek találkoznak egymással. És valahol a gyökerek ott vannak a Karnyónénál. És most pedig az az érdekes, hogy az emberek örültek annak, hogy le vannak rajzolva. És ráadásul úgy, hogy nem gorombán, mert ugyan szörnyetegek, hát majdnem mindenki sajnálatra méltó és bűnös lélek, aki itten elénkbe kerül, de valami olyan finomság, amit csak a szecessziós rajzolók tudtak, hogy mindenkinek van valami növényi megjelenése. A lapulevél kocsmáros, az akácfa alkoholista asszony, a pergő levelű, hogy hívják, a csipeszt. Menet közben Egressy Zoltán mondhatni ezt, ha bár körülbelül megnézte, akkor ugyanannyi idős volt, mint a főszereplő, megkegyelmezett ennek a népnek.
Milyen értelemben?
Lerajzolta őket, megértette őket, és mutatott egy olyan vidéket, ami, képzelj el, hogy ugye azt mondják, hogy Irgács az egy képzelt falu.
Ahol játszódik az egész.
Ahol játszódik az egész. Elküldtek bennünket egyszer Nyírrugosra. Én a Népművelési Intézetben dolgoztam interjúkat csinálni, és akkor ott ugye hol vannak a Nyírrugosnak a központját, a kocsmában van. És az történt, hogy ott várakoznom kellett, és valahogy én érintésnyi közelbe kerültem a kocsmapulttal. Na most azt a szagot, azt a savanyú, csípős, keserű szagot, amit a kevert, meg a vodka, meg mindenféle ital maradéka tud létrehozni egy ilyen kocsmapulton, na az benne van ebben a darabban. Azok a szagok ott vannak. És azok az emberek, meg azok a szövegek. Hát miért szerették az emberek? Mert meg lehetett ismételni azt. Szállóigék lettek ebből. Hát ugye, amikor Jucika bejön, és akkor szó, hogy inne a fröcsike.
A fröcsike a szállóigé.
Hát nem csak a fröcsike, hanem és a másik, a legnagyobb szállóigék egyik az, én így szállok le a bicikliről. Amikor valamit nagyon elszúr az ember. Hát, és akkor ez kultusz darabbá teszi, tűnik közösségi élménynek a jele.
Ezek tulajdonképpen az ismérvei,
igen,
a kultusz darabnak?
Igen, igen.
Az közösségi élmény idézhető.
Igen, hogy együtt voltunk részes, hogy együtt tudjuk, amit tudunk. És azért ennek volt a segítője.
Nagyon sok komponens kell ahhoz,
hogy egy ilyen sikerszéria létrejöjjön. Kezdjük például az elején. Radnóti Zsuzsa nagyon kitartó volt, hisz ugye ezt a Víg Színház mutatta volna be, ott ez valamiért jegelődött, vagy tolódott, és Radnóti Zsuzsa nem adta föl, ugye a Víg Színház legendás dramaturgia, és felhívta Zsámbéki Gábort. És rá cuppant a Katona József Színház, jelesül Lukács Andor rendező. Az jutott eszembe, hogy ha nincs Radnóti Zsuzsa álhatatossága, ha nincs egy rendező, aki ebben lát fantáziát a Katona környékén, lehet, hogy egy ilyen sikerdarab örökre elsikkad, és tulajdonképpen a múlt homályába veszít.
Meg lehet. Nagyon sok minden előfordul. Ha nem lett volna, és nincs nekünk egy Radnóti Zsuzsánk, akkor sokkal szegényebb a magyar színház, a magyar drámairodalom. Igen, katasztrofális félreértések, és most se tudhatjuk pontosan, hogy mi süllyed éppen lefelé, és mi lesz az, amit majd 30 év múlva valaki könyvtári munkája közbe fedez föl magának egy fiatal rendező. Vagy akkor hogy addigra termelődik ki az a színházi nyelv, amikor majd el lehet mondani azt, ami pillanatnyilag eljátszhatatlan szövegnek látszik, bár most már azért minden színpadra kerül. Igen, és hát kellett hozzá Zsámbéki, és kellett a Katona, és kellettek ezek a fantasztikus színészek. Amikor az ember látja, hogy igen, az volt a Persőci Réka, aki először játszotta, és még a filmben, meg hát Leányka forma, és amikor a 2014-es felvétel van, addigra már egy mindentudó asszony áll előttünk. Mert hogy azt mondja, hogy ez egy komédia. Na de hát vannak ebben könyvfacsaró pillanatok. Hát például az a rész, amikor, és ez már az előadásban van, és nem a filmben van, mert ehhez kellett már, hogy egy színész megéljen egy csomó évet, és hogy fogalma legyen szépségről, jóságról, és elveszített emberekről. És akkor, tehát az a pillanat, amikor azt mondja, hogy és most mesélj nekem arról, hogy ott a portugálok a tengernél mit csinálnak, mondja, mert az érintés bűvöletében él. És ezt a színháznak, és ezt nem tudta ő még akkor, nem is akarta, nem is volt rá hívás, amikor elindult ez az egész hatalmas nagy kulturális szertartás, ami ennek a darabnak a sorsa. Vagy például, hogy komédia, de hát az embernek a könnye csordul ki, akkor, amikor már a két szétivott agyú ember, Jucika, a csodálatos Szirtes Ági, akik nem lehet úgy elmaszkírozni, hogy ne legyen gyönyörű, még miközben látszik, mert eljátsza, hogy hat rá az alkohol, a bejövetelek, hát az is, de nem lehet rá szót találni, hogy mi az, amikor Jucika berobban a kocsma terén. Be, hogy valaki saját magán is érzi, hogy megjöttem. Na de most Jucika, a szétivott agyú asszony, és Sátán, a Varga Zoltán, hogy mi megy ottan, kérem, testileg megmutatva. Ott a színházi változatban nincs éjszakai tánc a tóparton, viszont van egy kicsi tánc, amikor ez a két szétszakadt ember úgy tesz, mintha még az élet élet lenne. És akkor ott még úgy tesznek, mintha ők tudnának táncolni, és tudnának kapcsolódni egymáshoz. Ehhez nagyon sokat kell tudni az életről, és ezt a Lukács Andor tudta, és a színészei is tudták. És amikor ezt megérti az ember, akkor nincs kedve nevetni, mert akkor pontosan tudja, hogy ez az, ami majd elmúlik. De addig jó.
Egressy Zoltán több drámát is írt, összeszámoltam, hát azt hiszem 20.
20-nál is többet,
20-nál persze. Is többet. Mégis ez szólt magasan és kiemelkedően a legnagyobbat.
Na meg hát az ő sportos drámái is, a Sóska sült krumpli. Igen, meg de, a 4x100.
De ez mitől volt ilyen elementáris? Tehát ez van a legjobban megírva, a legjobb pillanatban mutatták be, ez került át a legértőbb kezek közé.
Itt álljunk meg. Erről van szó, hogy értő kezek közé kerül valami. Hát egy drámaírót két baj fenyegethet. Az egyik, hogy bemutatják, a másik, hogy nem mutatják be. Mert hogyha bemutatják, akkor még mindig ott van az őrület, hogy jaj, hát nem ezt akartam. Igen ám, csak itt ezt a szövegi kínálatot megkapta Zsámbéki, megkapta Lukács Andor, és akkor ők is elkezdték keresni a saját maguk Magyarországát ebben a történetben. Hát mi van itt ebben a 20 évi zárvány, 20 év van zárványosítva. Itt van Magyarország a borostyánkőbe befagyva ebben a darabban. És ebben találta meg az ember a vállalhatót is, meg azt is, amitől szeretett volna, szeretne mindmáig megszabadulni. Nagyon fontos, hogy közös élményük volt egy vállalható és egy elképzelhető országról. Meg arról is a diagnózis volt közös, hogy mi ez a szörnyűség ebben a faluban ottan. Mi ez, amiből nem tudunk kiszakadni. És ezek a csodálatos figurák, mint például a tiszteletes, aki ó, Istenem, hát aki focista akart valaha lenni. De azért nézzük csak meg, nincs elzárva ez a falu teljesen a szomszédos falvaktól. És pontosan a tiszteletes egyébként az a figura, aki a központi konfliktusból kimarad, hál' Istennek, de hát ő hozza a híreket a világból. Ő hozza a híreket a halálokról, a rákbeteg szomszédról, aki éppen most halt meg, a roma esküvőről, meg a keresztelőkről. Nagyon sokféle információ jár ki be, tehát ez egy jól szellőző hely, Irgács.
Olvasva a kritikákat, azt írja például valaki, hogy nyilván szokták szeretni Egressy Zoltán szövegeit a színészek, és a portugára kitérve azt írja valaki, de jól játszani nem egyszerű. Mi adja a nehézségét, és miképp oldja meg ezt meg, és szerintem megoldja egészen bravúrosan a katonatársulata. Tehát ez mi múlik?
Ő alapvetően jól beszéltet. A jó drámai beszédmód az szerencsés esetben költészet is. És ezt a katonatársulata nagyon tudja. Tehát ugyanúgy, mint ahogy egy goldoni, egy jól fordított goldoni szöveg, az röpképes. És ezek a szövegek itt ennek a darabnak a dialógusai, ezek ledobolhatóak szinte. Csupa zene az egész. És még a másik, amit az ember akusztikusan nem hall, viszont látni, hát aki emlékszik rá, pontosan tudja, hogy egyszer csak úgy megbillan az egész színpad, és az ember saját maga elkezd szédülni. Emlékszik, még vannak ezek a rekesz balettek, amikor muszáj megmaradni ott részegen, vagy alig kapatosan. Tehát rengeteg vizuális jel van, ami belénk.
Azért fejezték be, hogy eltelt 20 év, felvett bizonyos kérdéseket, és lehet-e még hitelesen alakítani például egy ilyen fiatal lányt Masni esetében. Ha ez nincs, és nincs ez a korlát, adott esetben mai napig mehetne ez az előadás a katonában, vagy úgy gondolja, hogy 20 év azért 20 év?
Azt hiszem, hogy ennyi elég volt. Igen? Ennyi elég volt. Mert azért a színházat mégse úgy nézi az ember, mint a filmet, hogy eleve bekalkulálja, hogy ezt mikor csinálták. A színházat azt most csinálják. És akkor az nem maradhat érintetlenül a napi újságoktól. Még akkor is, hogyha ott semmiféle adat nem fog szerepelni abban az előadásban. Más érzéssel ülünk ott a színházban, mint hogyha nem történtek volna velünk azok a dolgok. És ugye hát itt óriási változás van telefonügyben, csak az információ áramlás, kilőttek mindent. Ez a történet most nem lenne így folytatható. Másképp kellene megírni. Na de hát ha véletlenül megírja az Egressy egyszer. Elképzelhető egyébként, hogy ez nem is biztos, hogy az Egressynek kellene megírni, hanem valaki olyannak, akinek ez most fáj. Mert ő azért ugye egy sikeres nagy drámaíró lett. Hát a módosan alig van még ilyen emberünk, akiknek több mint 100 premierje volt Londontól idáig, Szegedig lefelé. De elképzelhető, hogyha egyszer valakit ez megérint, akkor egy olyan pályázatot érdemes lenne kiírni, hogy és akkor most mi történik Irgácson. És vannak ám most is írni tudó emberek és fiatal dramaturgok, meg betűvetők, akiket érdemes lenne megszólítani, hogy van ez. Mert most gondolja csak el, hogy az Egressy beleáll, senki hozzá nem merne nyúlni, hogyha ő maga is indulna. De hát, hogyha egy nyílt pályázat lenne, akkor ez szerintem nagyon termékeny lenne. Nem biztos, hogy szuper komédia lenne, megint csak valami tragédia, tragikomédia féle.
Köszönöm, hogy itt volt. Ez volt tehát a nagymű Pelső Cirékával, Egressy Zoltánnal és Gabnai Katalinnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagymű Kadarkai Endrével.